Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 151. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 151. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, imádkozzuk. Uram Isten, siess minket megsegíteni. És Isten tiszteletünket a 86. Zsoltárunk első három versének éneklésével folytassuk. A 86. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet.
Hajtsd hozzám, Uram, füledet,
nektek, testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 38. úrnapjának kérdését és feleletét Battonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdés a 10 parancsolat magyarázata, azon belül a 4. parancsolat magyarázata.
4. parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteld azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon át teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én, különösen ünnepnapokon, az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombat már a földi életben, örökkévaló szombatot már a földi életben megkezdjem.
Isten igéjét a továbbiakban a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyvének 116. fejezetéből, ez a Zsoltár, ami heti Zsoltárunk. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem, nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül, ó Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól, az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben mondtam, minden ember hazug. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Ó Uram, én a szolgád vagyok. Szolgád vagyok, szolgálód fia. Levetted rólam a bilincset. Hálaáldozatot mutatok be neked, és az Úr nevét hirdetem. Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat egész népe jelenlétében. Az Úr házának udvaraiban, te benned, Jeruzsálem. Dicsérjétek az Urat. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, s adja, hogy meg is értsük annak hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük te neked, hogy tudhatjuk azt, hogy a legjobb helyen vagyunk ebben az órában. Köszönjük, hogy ezen a napon, amely a te napod, a te színed elé léphettünk. Köszönjük, hogy ide segítettél bennünket, és hisszük, hogy a legjobb helyen vagyunk a te jelenlétedben, ahol ezen a mai napon lehetünk. Szeretnénk azonban nem csak testileg itt lenni a te színed előtt, hanem szeretnénk ideérkezni a mi szívünkben és lelkünkben is. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy beszéljél hozzánk, s ha szólnál is, csak a te ítéleted szólhatna felettünk, bűneink és a mi egész nyomorult életünk miatt. De hisszük azt, mennyei édesatyánk, hogy a te fiadért, Jézus Krisztusért, kegyelemmel és irgalommal is meg tudsz bennünket szólítani. És magadhoz tudod hajtani a mi szívünket, gondolatainkat, hogy majd a mi útjaink és cselekedeteink is hozzád hajoljanak, s feléd vezessenek. Kérünk, tedd meg ezt a csodát most mindannyiunkkal, és ragadd meg a mi szívünket ígéd és szent lelked által, hogy mi ne figyelhessünk most máshova, hogy ne érdekeljen most bennünket más, egyedül csak a te szavad, a te jelenléted, a veled való találkozás. Így hívunk téged segítségül mi nyomorult emberek, akiknek szükségünk van arra a szóra és arra az erőre, amely te tőled jön. Kérünk, látogass meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 370. dicséretünk első versének éneklésével folytassuk könyörgésünket. A 370. dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott Zsoltárból szól hozzánk, a 116. Zsoltárból. Az első két verset és az utolsó mondatot olvasom. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Dicsérjétek az Urat! Kedves testvéreim, a 116. Zsoltár egy megdöbbentő vallomás. Azt szokták mondani a Zsoltár magyarázók, hogy a Zsoltárok könyvének a legérzelmesebb darabja. Talán nem is csodálkozunk ezen, hiszen így kezdődik ez a Zsoltár, hogy szeretem az Urat. Egy szép szerelmi vallomás ez a Zsoltár, amely egy ember szívében fogant meg Isten felé. Azonban ennek a Zsoltárnak az érzelmi telítettsége nem csak abban van, hogy pozitív érzelmek derülnek ki a zsoltáros szívéről, Istenhez való viszonyáról, hanem ebben a zsoltárban elénk kerül egy csomó mélységes érzelem is, egy érzelmi válság tárul föl előttünk. És már csak ezért is érdemes ezt a zsoltárt végig elemezni, gondolkozni rajta, és ezen a héten talán többször elővenni, hiszen egy fontos kapcsoló pont a zsoltár és a mi életünk között az, hogy a ma embere gyakran érzelmi válságok, érzelmi mélypontok és érzelmi magaslatok között éli az életét. Mindannyian ilyenek vagyunk, kevésbé tudunk kiegyensúlyozott életet élni, vagy nagyon boldog a magyar, vagy nagyon mélyen el van keseredve, szomorú és kilátástalan. A zsoltár nem jelöli meg azt, hogy mikor született, vagy ki írta ezt a zsoltárt. Azonban a kutatók Dávidnak tulajdonítják ezt a zsoltárt a legtöbben, és az ő életének van egy olyan szakasza, amelybe ez a zsoltár a maga vallomásával pontosan beleillik. És hogy meg szeretnénk érteni ezt a zsoltárt, ahhoz elengedhetetlen az is, hogy akkor Dávid életére ne vessünk egy pillantást. Hogy mik voltak azok a benyomások, mik voltak azok a hatások, amik Dávidot érték, amikor ő ezt az egész zsoltárt megírta. Dávid életében végig kísérték az ő életét súlyos helyzetek. Fiatalságától kezdve egészen az öregségéig. Ez a zsoltár Dávid életének az alkonyán íródik. És egy olyan esemény sor áll mögött a zsoltár mögött, ami nem a fiatal Dávid életének az eseménye, hanem egy meglett ember életének az esemény sorozata, aki túl van már nagyon sok mindenen. Túl van már magaslatokon és mélységeken. És azt gondolhatnánk, hogy mire az ember megérik, mire eljut az öregségére, addigra csak megnyugszanak körülötte a hullámok, és élhet végre kiegyensúlyozottan. De Dávid életének az alkonyán volt egy nagyon súlyos válság. Ez a súlyos válság abban állott, hogy az ő egyik fia, Abszalom, föllázadt ellene. Egy olyan lázadás kerekedett az országban, amely a király fiától származott. Dávid uralkodott Jeruzsálemben, az emberek tisztelték, de az ő fia Abszalom módszeresen 4 éven keresztül előkészített egy puccsot. Ez nem csak olyan hirtelen jött ötlet volt Abszalomnak a lázadása, hanem egy módszeresen kidolgozott dolog volt, Abszalom készült erre, és amikor elérkezettnek látta a pillanatot, hogy föllépjen az apja ellenében, akkor ezt megtette. Úgy tűnik, hogy Dávid belső elhárítása nem működött valami fényesen, bár így szokott ez lenni, amikor az ember biztonságban érzi magát, és ezért Dávid erről az egész dologról semmit sem tudott. Egyszer csak hírül hozzák neki azt, hogy a te fiad Abszalom királlyá koronáztatta magát, és hát ebben még nem volna olyan nagyon sok minden, mert erre mondhatná Dávid, hogy jó, van, hát egy buta fiú, majd helyre pofozzuk egy kicsit. De a hírvivők azt a hírt is meghozzák Dávidnak, hogy a te népednek a nagy része odaállt a te fiad mellé. Na ezért volt szükség a 4 évre. Mert ha Abszalom csak egy hirtelen jött ötlet alapján királlyá koronáztatta volna magát, akkor senki nem állt volna mellé. De a 4 év előkészítő munka azt szolgálta, hogy Izrael törzseinek a döntő része odaállt Abszalom mellé, a lázadó mellé. Dávid fölfogta azt, hogy mi történt az országban, és megértette azt is, hogyha ez a fiú alattomban ilyen módon előkészítette ezt a puccsot, akkor valószínűleg az ő élete halálos veszedelemben van. És azt olvassuk, hogy mielőtt a fia Abszalom vidékről, ahol királlyá koronáztatta magát, fölért volna a fővárosba, Jeruzsálembe, Dávid sírva menekül el. Azzal a néhány emberrel, aki hűséges maradt hozzá. Abszalom bevonul Jeruzsálembe, apja palotájába, birtokba veszi mindazt, ami az apjáé volt, az asszonyait birtokba veszi Abszalom, kint paráználkodik velük a palota tetején, hogy mindenki lássa, én vagyok a király, mi mindent megengedhetek magamnak, és közben az apját halálra keresteti. Dávid életében voltak már halálos veszedelmek, akkor, amikor ő fiatal volt. Akkor sem vette könnyen ezeket az akadályokat, de egy fiatal ember még könnyen mozdul, még könnyen menekül. Dávid idős ember volt már ebben az időben, nem hagyta el magát, de mint király kellett, hogy meneküljön. Most nem úgy menekült, mint egy pásztor, mint Saul egykori bizalmasa fiatal emberként. Most úgy menekül, mint király. Ennek az embernek a szíve és a lelke tört meg és szakadt bele ebbe a krízisbe, amit átélt. És azt olvassuk ott a Sámuel második könyvének 15. fejezetétől, hogy Isten mégis megsegítette Dávidot, és Dávid Abszalom lázadását végül is meg tudta akadályozni azzal a kevéssel, aki hűséges maradt ő hozzá, és visszakeveredhetett oda Jeruzsálembe, elfoglalhatta azt a trónt, amelyet Isten neki szánt. De ott, abban a helyzetben, amikor menekült, akkor nem maradt más számára csak az, hogy a hite által cselekedjen. Nem volt mihez nyúlni. Nem volt több ember, aki neki segítsen. Nem voltak lehetőségei, elhagyta a fővárost. Neki csak egy dolog maradt most, az, hogy a hite által cselekedjen. És a hite az diktálta Dávidnak, hogy Istent kell segítségül hívni. Megértette Dávid azt, hogy egyetlen esélyem maradt, és egyetlen esélyem van arra, hogy életben maradjak. Ez az, hogyha az én uramat, akinek szolgáltam életemben, segítségül hívom. Isten nagy mélységekből mentette ki Dávidot annak előtte, amikor ez az esemény történik az ő életében, már túl vagyunk azon a nagyon szomorú eseményen, amit szinte minden ember tud Dávid életéből, a Becsavéval való házasság törésen, amikor elcsábítja egy katonatisztjének a feleségét, azt megöleti, és aztán egy nagy mélységbe jut Dávid emiatt. Az Isten megítéli őt, de az Isten föl is emeli őt, mert van bocsánat. Most, amikor menekül Dávid, ebben az újabb krízisben, tudja, hogy semmi más nem maradt neki, csak az Isten. És nem csalódik ebben az Istenben most sem. Az Isten meghallgatja az ő könyörgését, és Dávid visszakerül a trónra. És testvérek, amikor mindez megtörténik vele, akkor Dávid nagyon őszintén írja meg, a meggyőződésünk szerint ezt a Zsoltárt. Még ha nincs is odaírva az ő neve, mégis hisszük azt, hogy ő írja meg ezt a Zsoltárt. És nézzétek meg, mivel kezdődik ez a Zsoltár. Egy szerelmi vallomással. És azt mondja, hogy szeretem az Urat. Nem azt mondja, hogy szeretem a királyságot. Nem azt mondja, hogy szeretem az uralmat, a hatalmat. Hanem azt mondja Dávid, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Olyan gyönyörű ez a vallomás. Egy olyan embernek a vallomása, aki szívében, lelkében oda kötötte magát Istenhez. Mert az Isten olyan mélységből ragadta ki, ahonnan emberileg lehetetlen volt előkeverednie. És amikor az Isten ezt a nagy jó dolgot megteszi vele, akkor Dávid egyik első dolga, hogy leírja, megvallja egyszer és mindenkorra, hogy az, ami velem történt, az nem a vakszerencse, az nem annak a kevésnek a nagy szakértelme, aki ott maradt mellettem, hanem az, hogy én megmenekültem, az az Isten műve, aki meghallgatta az én könyörgésem szavát. Testvérem, nem tudom, hogy van-e valamilyen vallomásod Isten felé. Te hogy tekintesz az Istenre? Szoktál-e az Isten előtt vallani arról, ami a szívedbe és a lelkedbe van vele kapcsolatosan? Bizonnyal szoktál. Arról szoktunk vallani Istennek, hogy mi hiányzik. Hogy mire volna nagy szükségünk. A kéréseinkkel szoktuk őt ostromolni a legtöbbször. De szoktál-e Istennek szerelmet vallani? És mondtad-e már valaha Istennek azt, hogy szeretlek téged, Uram? Templomba járni, vallásosnak lenni, az nem azt jelenti, hogy az ember szereti az Urat. Sokféle emberi kapcsolat van az életünk folyamán, amelyben élünk. Vannak barátságaink, vannak futó ismerettségeink, vannak szomszédaink, és van szerelmünk. Szinte minden embernek van valami fajta szerelme. Jó esetben ez a feleségünk vagy a férjünk, akit szerelemmel szeretünk. Aztán, ha nem vesztettük még el az érzelmeinket, akkor erről meg is szoktuk győzni a másikat. És azt szoktuk időnként mondani neki, hogy szeretlek. Egy pszichológus mondta egyszer, hogy egy házas pár járt ott nála, akiknek a házassága éppen valami mélységben volt, és megkérdezte az asszonyt a pszichológus, hogy te, neked mi a bajod? Azt mondja, nekem az a bajom, hogy a férjem nem szokta nekem azt mondani, hogy szeretlek. És akkor megkérdezte a férjet, hogy te miért nem mondod neki azt, hogy szeretlek? Mire ez volt a válasz, hogy hát egyszer megmondtam neki, azóta nem mondtam vissza. Testvérem, te egyszer, legalább életedben egyszer, mondtad az Istennek már azt, hogy szeretlek, Uram? Csak egyszer. Olyan jó lenne minden nap elmondani ezt az Úrnak. Szívünk és lelkünk mélységéből, hogy szeretlek, Uram! Szeretlek téged, Uram! Olyan csodálatos dolog az, hogy ismerjük Istent. És olyan nagy tragédia az, ha nem tudjuk az Istennek azt mondani, hogy szeretlek téged. Nincs annál nagyobb tragédia, mint amikor valaki ott van az Isten közelében. Látja, hallja, de soha nem fogad meg a szívében ez a vallomás Isten felé, hogy szeretlek téged. Dávid nem köntörfal az ebben a zsoltárban. Egy költő módjára, mert érzelmes ember volt, őszintén vall arról, ami az ő korábbi helyzete volt. És nézzétek, hogy írja le azt az emberi tragédiát, amiben oda süllyedt az ő élete. Azt mondja, körülfogtak a halál kötelei. A sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. Így szóltam, nyomorult vagyok. Kétségbeesésemben azt mondtam, minden ember hazug. Dávid nem kérte leírni, hogy mire jutott el, mint meglett király. Ő az Isten félő ember. Ebbe a helyzetbe keveredett. Körül fontak a halál kötelei. Nagyon nehéz lefordítani azokat az eredeti héber szavakat, amik itt állnak a Bibliában, de a legtöbb fordító úgy magyarázza ezt a néhány szót, amit itt olvasunk, hogy a madarászoknak vannak hálóik, amelyeket talán a természetkedvelő emberek itt Magyarországon is ismernek, amelyeket kiszoktak feszíteni, hogy abba alkonyatkor a madarak belerepüljenek, és akkor meggyűrűzik őket. Azt mondja a zsoltáros, hogy hálók, ilyen madárhálók csavarodtak rám többszörösen. Azt tudjuk ugye, hogy milyen rossz dolog az, amikor az ember képtelen moccanni. Amikor nem ura többé a testének. És a zsoltáros így írja le az ő sorsát, hogy mint a hálókba csavartak volna engem be. Ez nem játék volt. Azt mondja, a haláltól, a sírtól való rettegés fogott el. Ott jártam a halál mesdjéjén. Most nem csak beszéltem róla teoretikusan, hogy majd egyszer meghalok, hanem azt mondja a zsoltáros, hogy ott voltam. Az életem forgott kockán. Azt mondtam magamról, hogy igen nyomorult vagyok. És kétségbeesésemben azt mondtam az emberekre, hogy senkiben nem lehet megbízni. Mindenki hazug. Minden kapaszkodó kicsúszott a kezemből, arról vall ez a zsoltáros. Testvérek, sokféle kötél fog bennünket körül az életünk folyamán, és időnként ránk csavarodnak a halál kötelei, a halál hálói is. Nem tudom, hogy az itt évők közül ki az, aki most ezt igazából átérzi. Jaj, milyen közel tudunk kerülni a halál mesdjéjéhez, amikor egy műtétre készülünk, amikor várunk egy eredményt az orvostól, amikor elbúcsúzunk valakitől egy ravatal mellett, amikor az ördög azzal gyötör bennünket, hogy nincs értelme az életünknek, és az ember agya csak arra lüktet, hogy fölösleges vagyok ebben a világban. Talán közöttünk is vannak ilyen emberek, akik azt mondják, nincs értelme élni. Akik azt mondják, hogy minden ember hazug, mindenkibe csalódtam. Azokban is, akik a legközelebb álltak hozzám. Ez volt Dávid helyzete is. Körülvogtak a halál kötelei. Mozgásképtelenné váltam. Tehetetlenné váltam. Kiszolgáltatottá lettem. De mit mond ebben a zsoltárban? A 4. versben így van, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Amikor sorkatona voltam annak idején 87-88-ban, akkor nagyon elkeseredtem a sorkatonaságom alatt. Jelentkeztem lelkipásztornak, fölvettek a teológiai akadémiára, és az akkori rend szerint egy évre be kellett vonulni sorkatonai szolgálatra. És hát elég optimista gyermek voltam, nagy családban nőttem föl, ahogy tudják a testvérek, szeretett légkörben, és sok minden a világból, a világ aljából, a söpredékből, a gonosz indulatokból el volt rejtve előlünk. És amikor bevonultam oda a Ceklédre, nem messze vittek a szülőfalunktól, akkor ott olyan emberi indulatokkal találkoztam, olyan gondolkozással találkoztam, ami nekem nagyon idegen volt, és én nagyon elkeseredtem. És azt mondtam, hogy ez is a világ. Ez is a világhoz tartozik. Ilyen emberek is futkároznak, diktálnak és irányítanak körülöttünk, mint amilyeneket én látok. Egy lelki testvér jött hozzám be látogatni, és beszélgettem vele, és elmondtam neki ezt, hogy amit Dávid is elmondott, nincs itt egy igaz ember se. Nincs itt semmi kapaszkodó. Hova nyúljak? Haza nem mehetek. A családom néha bejöhet meglátogatni, de nincs itt semmi kapaszkodó. És akkor azt mondta ez a lelki testvér, hogy tudod, annak idején én is így voltam, amikor be voltam zárva a laktanyába. De egy dolgot megértettem, és ezt átadom neked is. Ez az egy dolog az, hogy körbevehetik a laktanyákat akármilyen kerítéssel. Őröket állíthatnak, szöges drótokat, de mindenkit, aki ide nem a bejáraton jön be. De van egy valaki, aki segítségű hívható. Ez pedig az Úristen. Nézzél már oda egy kicsit őrá. Őt nem lehet kizárni. Ő bármilyen mélységben, bármilyen magányban megszólítható. És akkor olyan nagy melegség öntötte el a szívemet, hogy igen, hát a lényeget elfelejtettem. Hát Isten nem zárható ki sehonnan. Hát ő segítségül hívható. Dávid pont ezt írja le, hogy amikor megsemmisültem emberileg, amikor senkivé váltam, tehetetlenné, kiszolgáltatottá, akkor ez az egy dolog maradt meg nekem, hogy az Isten nevét, az Úr nevét segítségül hívhatom. Tudjátok, hogy miért kerül a mi életünk sokszor azokba a mélységekbe, amibe belekerül? Azért, hogy végre megértsük, megtanuljuk, hogy az Úr nevét segítségül hívhatjuk. Azért, hogy végre megértsük, hogy az egyetlen reménységünk az az Úr nevében lehet és van. Amikor kibejárunk nyitott ajtókon, akkor ez nem jut eszünkbe. Akkor az ember úgy gondolja, hogy minden az enyém. Önrendelkezek, azt csinálok, amit akarok. Isten néha megenged mélységeket, nektek is, meg nekem is, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy egyedül ő az, aki segítségül hívható. Hogy megértsed te is, hogy megértsem én is, hogy ő az, akit érdemes segítségül hívni. Nem a gyors vonal. Persze van, amikor azt kell hívni, ha ég a szomszéd lakás. Akkor vedd fel először a telefont, hívd ki a tűzoltókat, és utána kezdje imádkozni, meg menjél oda vizet locsolni. De tudjátok nagyon jó, hogy nem erről beszélek. Arról beszélek, amikor az ember tényleg körülveszik a halál kötelei. Isten tanítani akar téged abban a mélységben, amiben vagy, arra, hogy végre hívjad már őt segítségül. Hogy végre megértsed azt, hogy ő az, aki meg tudja menteni az életedet. Dávid szívében ott volt egy nagy bizonyosság Istennel kapcsolatosan. Erről a bizonyosságról vall az 5.-6. versben, ahol azt mondja, hogy kegyelmes és igazságos az Úr. Irgalmas a mi Istenünk, megőrzi az Úr az együgyűeket. Elesett vagyok, de ő megsegít. Dávid tudta Istenről azt, hogy ő kegyelmes és igazságos, hogy ő irgalmas. Lehet, hogy te is tudod, de élsz ezzel? Így is néz ki az életed, hogy Istenre úgy tekintesz, mint kegyelmes, irgalmas és igazságos Istenre? Mert Dávid ezért hívta őt segítségül. Mert ő tudta, hogy az Isten kegyelmes lesz ő hozzám. Tudta, hogy irgalmas lesz Isten ő hozzá, és tudta, hogy az Isten az ő igazságát nem hagyja elveszni. Innen az a bizalom, amiért Dávid Istenhez fordul. Azt mondja, hiszem és tudom Istenről, hogy megőrzi az együgyűeket. És most ne gondoljunk itt valami buta balga emberekre. Azt akarja egy Dávid elmondani, hogy az Isten megőrzi azokat, akiknek ügye az Isten. Az együgyű embereket. Azokat az embereket, akik teljes mértékben odabízták magukat az Istenre. Elesett vagyok, de ő megsegít. Mélységben van Dávid, de van a szívében egy bizonyosság Isten felé, mert ismeri az Urat, és ott van az ő szívében ezen a bizonyságon alapuló kérés is. Segítségül hívom az Urat, ments meg az én életemet. És tudjátok, mi a csodálatos ebben a Zsoltárban? Az, hogy Dávid leírja újra nekünk azt, hogy nem csalódott. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Dávid azt mondja, nem hiába való az Isten segítségül hívása. Mert az Isten kiemelt engem a halálból. A szememről letörölte a könnyeket. Lábamat megóvta az elbukástól, és megnyugodhat újra a lelkem. Az én lelkem majd tönkrement, Az én lelkem, amely kétségeskedett, amely nem látta a következő percet sem, most azt mondja, légy újból nyugodt le az Úr. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Olyan csodálatos, hogy a Zsoltár azonban nem itt fejeződik pusztán be, hogy az Isten meghallgat, és legyél boldog, hívjad őt segítségül, hanem Dávid arról is vall, hogy őt Istennek ez a jósága kötelezi. Mire kötelezi? Így kérdezi a 12. versben, mit fizessek az velem tett? És ő meg is válaszolja, a szabadulásért fölemelem a poharat, az Úr nevéjesítem az Úrnak tett fogat. Hát az Úrnak szabadításáért fölemelem a poharat, nem azt jelenti, hogy Dávid az asztalnál ülve emeli a poharát Istenre, hanem a kultusznak, az akkori istentiszteletnek egy eleme ez, amikor a hála áldozattal megáll Isten színe előtt, és fölemeli a poharat Istennek. Azt mondja, hirdetem az Úr nevét. Nem azt mondom, hogy volt egy-két jófej ember mellettem, akik segítettek talpra állni, hanem azt mondja, az Úrnak a nevét hirdetem, annak az Úrnak, akihez kiáltottam, aki fölemelt engem. Nem akarom elhallgatni az emberek előtt, hogy hogyan szabadultam meg. Istenről teszek bizonyságot. És mit mond? Azt mondja, megtartom az Úrnak tett fogadalmaimat. Amiket megfogadtam az ő színe előtt, azt az egész nép jelenlétében meg fogom tenni, hogy lássa mindenki, hogy nekem Isten nem csak addig kellett, amíg a mélységbe elő nem vett, hanem odaadom neki az én egész életemet. Testvérek, sok szabadítása után Istennek annyira hiányzik az életünkből az, hogy mit fizessek az Úrnak a sok jóért. Veled hányszor tett jót az Úr? Hányszor emelt már föl az életed folyamán olyan mélységekből, ahonnan emberileg nem láttad a kiutat. Megkérdezted tőle valaha is ezt? Mit fizessek az Úrnak azért a jóért, amit velem tett? És megkérdezett tőle egy-egy nap után, Istenem, mit adhatnék neked ezért a napért, amit megélhettem, ami az enyém, a szeretteim, a családtagjaim között, ami az enyém az egészségben? Mit adhatnék neked? Olyan sokszor ezt elfelejtjük, testvérek. Dávid nem felejtette el. Dávid nem felejtette el, és azt mondta, hirdetem az Úr nevét. Nem hadoválok az emberek előtt, hogy piszok nagy szerencsém volt, hanem azt mondja, Istenről fogok bizonyságot tenni. És nem szégyellem őt. Megtartom a fogadalmaimat, amelyeket ő előtte tettem, és ő előtte emelem föl a poharat. Ne csodálkozunk azon, hogy egy ilyen élethelyzet után megszületik a Zsoltárok könyvének egyik legérzelmesebb vallomása, ami így indul, szeretem az Urat. Szeretem az Urat. Szabadulás mélységből. És utána ott egy csodálatos vallomás. Kedves testvérem, hirdetem neked ennek a Zsoltárnak az üzenete alapján azt, hogy Isten téged is meg tud menteni. Ne keressél máshol segítséget, és mélységeidből ne akarjál máshogy kijönni, hanem próbáld meg ezt az utat végigjárni. Hívd segítségül az Urat. Hirdetem nektek azt, hogy ma is mindannyian bizonyosak lehetünk abba, hogy a mi Istenünk, akit prédikálunk, akit hirdetünk, az az Isten kegyelmes, az az Isten igazságos, és az az Isten irgalmas Isten. Ne kételkedjetek ebben. Ez a mi kegyelmes Istenünk megmutatta hozzátok és hozzám való jóságát, amikor Jézus Krisztust elküldte értünk ebbe a világba. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hiszőben el ne vesszen, hanem örök élete legyen, érted is, meg értem is. Hirdetem, hogy az Isten kegyelmes. Szereti azokat, akik együgyűek, akik végre őhozzá folyamodnak segítségért. Szereti azokat, akik elestek, de ebben az elesésükben nem vergődnek tovább, hanem kimondják felé azt, amit Dávid is kimondott. Ó, Uram, mentsd meg az életemet! Nem kell tovább vergődnöd! Hirdetem és biztatlak is egyúttal, hívja segítségül az Urat! Nem kell a Seol mélyéig leesni. Ha csak úgy érzed, hogy elindult a szekér lefelé, jaj, hát nincsenek még olyan nagy bajok, csak valami rossz kezdődött el. Ne várjál addig, amíg összetöröd magad. Hívjad őt segítségül. Mert Dáviddal együtt hiszem és vallom, hogy ő meghallgatja a mi könyörgésünk szavát. És meghallgatja azoknak az imádságát, akik hittel segítségül hívják őt. Ne kételkedjél, hívjad őt. És ha majd hívod őt és megsegít, ne felejtkezzél el fogadásaidról. Ne felejtkezzel arról, hogy kinek tartozol hálával. És ne felejtkezzel megvallani ő előtte azt, szeretlek Uram. És ha valamikor már megszabadított, de akkor erről megfelejtkeztél, akkor mondd el neki most. Szeretlek téged, Uram. Mint ahogy minden emberi kapcsolatot erősít ez a vallomás. Ha egy házasságban őszintén elhangzik ez a szó, hogy szeretlek téged, akkor az erősíti a kapcsolatot. Higgyétek el, hogy az Istennel való kapcsolatunkat is megerősíti. Ha megtanuljuk előtte megvallani azt tiszta szívből, hogy szeretlek téged, Uram. Adjon erre nekünk Isten őszinteséget, erőt. És adja, hogy ne csak halljunk most valamiről, hanem akármilyen élethelyzetben is vagyunk, készek legyünk megcselekedni mindazt, amit Dávid megcselekedett, hogy átélhessük mindazt, amit Dávid átélt. Amen. A 270. dicséretünket keressük most ki, testvérek, és a 270. dicséretünknek az első és a negyedik versét énekeljük válaszképpen az igehirdetésre. A 270. dicséretünk első verse így kezdődik, légy csendes szívvel és békével.
Oh,
Gyertek testvérek, imádkozzunk! Urunk, kérünk téged, hogy szűjjél a mi szívünkbe igaz és tiszta vallomásokat, annak a felismerése nyomán, hogy milyen jóságos vagy te hozzánk. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor voltál hozzánk jó, ami a feledésbe merült, amivel nem foglalkoztunk, amiről úgy gondoltuk, hogy természetes, hogy az nekünk jár. És elfelejtettünk neked hálát adni. És elfelejtkeztünk sokféle fogadásunkról, amelyeket neked fogadtunk. Hogyha megsegítesz bennünket, majd megtesszük. Köszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket. És arra bátorítasz, hogy hívjunk téged segítségül. És arra bátorítasz, hogy minden szabadulásunk nyomán dicsőítsünk és magasztaljunk téged, aki irgalmas és kegyelmes Úr vagy, aki megmentesz és megszabadítasz. Kérünk, hogy emlékezzél így meg rólunk, és hadd hozzuk különösképpen is eléd mindazokat, akik mélységekben járnak, hogy taníts meg őket életüknek mélységében, kilátástalanságában, a halál hálói között vergődve arra, hogy te segítségül hívható vagy, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, aki szereted a hozzád kiáltó embereket. Kérünk, segíts meg őket gyászból, testi, lelki nyomorúságból, hadd siessenek te hozzád, és ne engedd őket csalódni. Hisszük, hogy nem is csalódik senki, aki téged segítségül hív, és ezért dicsőítünk és magasztalunk téged. Úrunk, fordulj hozzánk kegyelmeddel, és maradj közöttünk. Áld meg a mi közösségünket, hogy téged hirdethessünk, hogy a mi bizonyságtételünk hadd szóljon te rólad, énekben, imádságban, szóban, igehirdetésben. Köszönjük te neked mindazt az utat, amin eddig járattál bennünket, és köszönjük, hogy ezt a közösséget is oly sokszor emelted föl a kilátástalan pillanatokban. Adjad, Urunk, hogy hálánk a tiéd legyen. Vajon mit fizethetnénk te neked? Mindazért a sok jóért, amit velünk tettél. Ami életünket szeretnénk neked odaadni, Urunk, és arra kérünk téged, hogy fogadj bennünket kegyelmedbe. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, így szól az Úr, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Most az ének versekkel, amelyeket éneklünk, vissza vezeti Isten a mi gondolatainkat az igére, az ige üzenetére, és így fejezzük be az Isten tiszteletünket. 469. dicséretünket keressük ki, a 469. dicséretünket, és mind az öt versével énekeljük ezt a dicséretünket. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!